Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 277. dicséretünknek valamennyi versét énekeljük, mind az öt versét. 277. dicséretünk így kezdődik: gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Isten igéjére figyeljünk ezen a mai vasárnapon, ahogy megvan írva számunkra. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint kiegészítő igeként javasolt igeszakaszban Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében az első résznek a 21-től 26-ig terjedő verseit olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás eredményes munkát jelent számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok minnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, adja, hogy abból vigasztalás szülessen mindannyiunk számára. Jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, arról vallottunk az ének szavával, hogy gondviselő édesatyánknak ismertünk meg téged, aki hordozod az életünket, vezeted az utunkat, aki számon tartod minden hajszálunkat, belelátsz a veséinkbe, gondolatainkba, érzéseinkbe, és azt is nagyon jól tudod, hogy miben élünk, miben vagyunk, hogy hol állt meg, vagy rekedt meg a hitünk, hogy hol van szükségünk megerősítésre, reménységben, bátorításban, félelmeink legyőzésében. Köszönjük neked ezt a csodálatos napot, amely vetekszik a lelkünkben zajló emlékezéssel, amely hirdeti a te hatalmadat és nagyságodat, hogy minden emberi elmúlás mögött ott vagy te, a feltámadás csodájával, az életnek az ajándékával. Szeretnénk ebből az életből megint csak meríteni a magunk számára, hiszen annyi minden körülvesz, amelyben elfogy az az energia, az az erő, amit tőled kapunk. Így hozzuk eléd nem csak a hétköznapi küzdelmeinket, amiben nap mint nap benne vagyunk, betegségekkel, nehézségekkel, megélhetési gondokkal, egymás felé való igyekezéssel, de mégsem megérkezéssel, hanem oda tesszük eléd az emlékezésünk minden gondolatát és fájdalmát is. Így szeretnénk tőled most békességet kérni, így kérjük a te igédnek azt a vigasztalását, amelyet csak te tudsz megnyitni a mi számunkra. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, éppen azáltal, hogy itt vagy közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 402-es számú dicséretünkkel, mind a három versét énekeljük. 402-es számú dicséretünk, mind három versét, az első vers így kezdődik: Ó örök hatalmú mennyei Szent Isten! Igénket hallgassuk újra az előbb felolvasott részből, Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt leveléből, az első rész 23. és 24. verseiből. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Foglaljuk el a helyünket. egy nagyon szép és nagyon nehéz ige ez, amit felolvastam a Bibliánkból, és valószínűleg a Bibliaolvasó kalauznak a szerkesztői azért erre a mai vasárnapra kiegészítő igeként hozzák ide elénk, mert tudják, hogy ennek az időszaknak mit jelent a megélése, hogy a lelkünkben mennyi minden felkavart esemény, gondolat és érzés van. A református egyház néhány évvel ezelőtt a gyászolók vasárnapjává tette, vagy nyilvánította a november első vasárnapját, talán éppen azért, mert a halottak napjához kapcsolódó emlékezések, amelyek nem református hagyományból fakadnak, hanem katolikus hagyományból, nagyon erősek, és mindannyiunk számára végül is belépett úgy az életünkben, hogy ezt nem lehet elkerülni, nem lehet kikerülni. De azért a reformátorok figyelmeztetnek bennünket, és hát tegnap ünnepeltük a reformáció emléknapját, hogy mi nem átvesszük ezt az ünnepet, hanem ennek az ünnepnek megpróbáljuk megadni azt az igei alapját, amit a reformátorok is elmondtak, hogy igen, az embernek számot kell vetnie azzal, hogy ő múlandó valaki. Hogy az Isten elől elinduló élete egyszer oda visszatér az Isten elé, és ezzel valamit kezdeni kell. Hogy ez hogyan épül bele az életünkbe, és hogyan épül bele a hitvallásainkban, ezt lehetne ma akár együtt átgondolni. Ez egy nagyon nehéz téma. Nagyon sokszor inkább úgy is reagál rá az ember, hogy az egészet jó távol teszi önmagától. Először mondván azért, mert fiatal, vagy mert gyermek. Aztán azért, mert úgy gondolja, hogy annyi tennivaló van, hogy nem érdemes ezekben a nehéz gondolatokba úgy belemerülni. És aztán talán épp azok az idősebbek, akik jelen vannak, és úgy érzik, hogy mégiscsak e felé közeledünk, értethetnék meg velünk úgy igazán, hogy ez nem egy kis dolog, és nem is egy jelentéktelen dolog az ember életében. Sőt, ennek az igének az alapján én most arra teszek kísérletet, hogy elmondjam, hogy aki ezzel igazán szembe mert nézni, és van rá válasz, az tudja jól élni az életét. Hogy ez életkérdés, ez nem halálkérdés. Ha a helyére kerülnek a dolgok, akkor felszabadulunk arra, hogy élhessünk. Ha nem, akkor valahol annak az árnyékában telik minden napunk, hogy egyszer mindennek vége szakad. A reformáció kiinduló pontját tehát az adta, hogy vajon azokat a gondolatokat, amiről mi nagyon keveset, és nagyon titokzatosan értesülünk, és tudunk a Bibliából, hogyan tudunk úgy a helyükre illeszteni, hogy abból számunkra örömteli élet, és a boldogságnak az a lehetősége megmaradjon, amit az Isten felkínál és adni akar. Nagyon furcsa dolog, hogy ez nem csak a régmúltban volt úgy, hogy visszaélések voltak az ember halálfélelmével kapcsolatban. Ezt rá lehet húzni, hogy igen, ez az egyháznak egy különösen nyomorult időszaka volt, ahol könnyű volt az embereket úgy irányítani, hogy közben ezt a félelmet táplálta, hogy mi lesz veled. De hogyha úgy megfigyeljük, ma sem szól másról a világ. Minden segítség, amit a világ felkínál az életünknek a megjobbítására, a háttérben ezzel az üzenettel riogat bennünket, hogy ugye úgy is tudod, hogy egyszer vége szakad. Tehát próbáld meghosszabbítani, próbáld jobbá tenni, próbáld olyanná tenni, hogy az örömeid meglegyenek benne, és közben ezen nagyot nyer a világ. Nem akarok, én csak néhány dolgot így a magam számára felírtam, hogy az összes olyan emberi biztosíték, meg az összes olyan emberi előkészület, ami mind arról szól, hogy úgy jó lenne ezt az egészet minél távolabb tartani magamtól, illetve biztosítani magamat arról, hogyha netán valami baj következik, akkor is legyen lehetőségem még valamire, állandóan körülvesz bennünket, ajánlják a biztosításokat. Ajánlják azt, hogy gondoljunk az időskorunkra, arra, hogy hogyan fogjuk az életünket befejezni akkor, amikor már senki nincs mellettünk. Az orvoslásban is ajánlják a gyógyszereket, amelyek mind arról szólnak, hogy meg lehet hosszabbítani valahogy az életnek az idejét. És valakik ebből tényleg sokat nyernek. Pont abból, hogy mi félünk attól, hogy egyszer erre sor kerül. És most találkozunk egy olyan emberrel ebben a felolvasott igében, aki nem fél. És ez minket valahogy elborzaszt, vagy megriaszt, és azt mondjuk, hogy ez nem normális. Mi az, hogy valaki azt mondja, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Valami nincs rendben ennél az embernél. És aztán rá kell jönnünk arra, hogy ennél az embernél van minden rendben. mert valami olyasmit kap ebben a nagy kijelentésben, amit ő el tud mondani, ami őt az életre tudja felszabadítani. Pár börtönben van, nem tudja, hogy mi vár rá, közben idős is már az apostol. Ott van a testi gyengeség, a betegség, amit többször is felemleget, hogy nem könnyű ám ezzel együtt élni. Ott vannak a naponkénti megpróbáltatásai, hogy mennyi mindent tett az evangélium ügyéért, és őt hányszor megverték ezért, hányszor lenézték, kidobták, el akarták venni többször is az életét, és ő ott van, és ebben a börtönben neki is el kell gondolkozni arról a felmerülő nagy kérdésről, hogy hát most mi lesz? Mi a folytatás? Az élet, vagy most már az elmenetel? És akkor felteszi ezt a költői kérdést, melyiket válasszam? Nyilván, hogy nem ő fogja eldönteni. Vannak emberek, akik a kezükbe veszik a döntés lehetőségét, és azt mondja, hogy én döntök. És az Isten azt mondja erre, ez nem a te döntésed. Ezt mindig újból és újból kimondjuk, hogy ez nem a mi döntésünk. Ezt Isten határozza meg. De a költői kérdés, amikor felmerül, azért az embernek az érzelmi viszonyulása megfogalmazódik ebben, hogy most én melyiket vágyjam, melyikért imádkozzam. Nagyon nagy nehézséget okoz nekünk is a lelkünkben, amikor egy-egy beteg ember mellett, akik már kifele mennek az életből, nagy kérdésként felmerül, hogy most azt kérjem az Istentől, hogy csendesen vegye el az életét, vagy azt kérjem, hogy gyógyítsa meg. És aztán mindig rájövünk, hogy most én ezt nem fogom eldönteni. Úgy legyen, ahogy az Isten akarja. És amikor idáig eljut Pál apostol, akkor ennek a két lehetőségnek egy kicsit rávilágít az útjára és a csodájára is. És ezt szeretném megtenni most nagyon-nagyon röviden, csak azért, hogy a mi emlékezésünkben is rendeződni tudjanak azok a gondolatok, amelyek ilyenkor úgy kuszán ránk törnek, és nem tudunk velük mit kezdeni. Melyiket válaszom? Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Ez az egyik lehetőség. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Tehát az Isten úgy is dönthet, hogy megtart engem, mert még vannak feladataim, mert még valamit rám akar bízni. De mind a kettő egyről szól. Mind a kettő arról szól, hogy az Isten közelében vagyok. Ezért a választás sem nehéz, vagy ezt a választást sem nehéz visszaadnom Istennek, mert mind a kettő arról szól, hogy csak közelebb lehetek hozzá. Vágyódom elköltözni, mert sokkal jobb mindennél. Ez nem feladás, ez nem az életuntság, ez nem csak a belefáradása az emberi életnek, és annak a kimondása, hogy jó, most már elég volt. Van ilyen történetünk is a Bibliában, nem olyan régen Illés prófétának a történetét hallottuk éppen itt Isten tiszteleten, ahol maga a próféta a maga fáradtságával megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, elég volt, nem megy tovább, nincs hozzá erőm. És az Isten azt mondja, hogy de, én azt akarom, hogy tovább menj, és megadom hozzá az erőt. De az apostol, és valószínűleg akkor Illés is, kész volt akár arra is, hogy azt mondja, hogy örömmel megyek. Ha szólsz, én indulni fogok. Nagyon sokszor érezzük mi magunk is, hogy már néha jó a terheket letenni. Ezt nem lehet örökké valóságig cipelni. Belegondolunk egy emberi életben, és igazából mindenki csak a sajátját tudja végig gondolni, és végig tusakodni önmagában, hogy mennyi minden ér bennünket, és azok mind-mind oda beleragadnak a lelkünkbe, azok mind-mind egy kis seb, mind-mind egy heg utána, és az attól kezdve ott is marad az életünk végéig, és ezt végig-végig hordozva egyszer az ember azt mondja, hogy nagyon sok. Én most nem a fiatalok ellen szeretnék beszélni, mert én is szeretek élni. Csak valahol azt fel kell valahol dolgozni, hogy ezek mind úgy ránk rakódnak, hogy mi ne áltassuk magunkat abba, hogy ez nincsen, hogy ez nem így lesz velünk. A gyülekezet életéből sok olyan példát hallunk, ahol valaki hitvallásos módon azt mondja, hogy én várom azt, hogy az Isten most már megszólítson és mehessek. És ez nem azt jelenti, hogy minket lebecsül, és azt mondja, hogy mi már nem érünk neki semmit, hanem inkább arról szól, amit Pál apostol is kimond, hogy én tudnék vágyódni oda az Isten közelébe, hiszen ott érkezem célhoz. Ott leszek, ott abban az állapotban, amikor az Isten már minden nyűktől megszabadít, és az egy csodálatos valóság. ebbe olyan nagyon-nagyon nehéz belemerülnünk, úgy elképzelnünk. Találtam egy olyan idézetet, amit megpróbálok felolvasni, és jól hangsúlyozva, jól idézünk, Calvin ugyanerről az igéről egy ige magyarázatot tartott, és valami hihetetlenül megdöbbentett engem, amit ő leír a maga egyszerűségével és a maga hitvallásos módján. Aki hisz Krisztusban, annak olyan bátornak kell lennie, hogyha a haláról hall beszélni, emelje fel a fejét, mintha örömhírt hallana a saját megváltásáról. Ebből azonban az is következik, hogy milyen sok a csak névleges keresztény ember, akinek többsége a haláról hall beszélni, nem csak megdöbben, hanem megdermed, mint ha soha egy szót sem hallott volna Jézus Krisztusról. Döbbentő, amit elmond Calvin. Calvin arról beszél, hogy igazából amikor az a pillanat bekövetkezik az ember életében, hogy ezt a földi életet maga mögött hagyja, az nem csak egy fájdalom és egy nyomorúság érzetet ad, hanem egy csodálatos ajándékot is, hogy én oda kerültem az elé, a Krisztus elé, akit megismertem, aki végig eddig hordozott engem. És ennél nagyobb és magasztosabb pillanata nem lehet az ember életének. És milyen gyarlók vagyunk, hogy tényleg annyira megrettent ez a dolog bennünket, ahogy Calvin mondja, mintha Jézusról soha nem is hallottunk volna. Minthogyha soha nem lett volna egyetlen egy húsvét sem az életünkben, ami arról szólt volna, hogy az Isten a feltámadás csodáját hogyan készíti el az övéinek. És ezek után érthető a másik. A másik lehetőség. Hogyha valaki azt mondja, hogy igazából ez az Istenhez való eljutás akár még vonz is engem, ott van az a másik, hogy Isten úgy is dönthet, hogy életben hagy, mert ez az eredményes munkát jelentheti számomra, mondja az apostol, további szolgálatokat, hitben való növekedést, az örömömre és a ti örömötökre, az én javamra és a ti javatokra. Így is mondja, hogy az Isten dönthet úgy, hogy miattatok megtart engem. Mintha nem is magával foglalkozna, mert az ő személyes érdeke talán már inkább az lenne, hogy ott lehessen Istennél. Tudom, tegyük azért hozzá, hogy Pál apostolnak az egész élete ezt a szolgálatot jelentette, az evangélium szolgálatát. Neki nem volt családja, nem voltak olyan szerettei, akik... ő úgy gondolt volna, vagy úgy vették volna őt körül, mint akik között állandó, folyamatos szolgálata is van. És nyilván a mi életünk ebben nagyban különbözik az övétől. De nyilván neki is voltak szülei, akiket ő is elbúcsúztatott. És nyilván neki is voltak olyan kedves gyülekezeti tagjai, akiket meg tudott síratni, és akire azt mondta, hogy mennyire hiányzik az én életemből, vagy abból a szolgálatból, amit én is együtt végezhettem vele. Ezek mind valóságos dolgok maradtak, és ő azt mondja, hogy de ha az Isten úgy dönt, hogy engem életben tart, akkor nem véletlenül tart életben. Akkor azért, mert ott még valami felelősségem van, ott még valami küzdésem van, ott még van valami tét. És ez a tét, ez ti vagytok. Most egy Kosztolányi idézetet szeretnék felolvasni, egy mondat az egész. Csak az él, aki minden pillanatban kész a halálra. Aki elkészült a halálra, az elkészült az életre. Ebben fogalmazódik meg az, és mindjárt hozok olyan bibliai igét is, amely ezt nagyon szépen alátámasztja, hogy aki szemben tud nézni ezzel a valósággal, és ez nem földhöz veri, és nem arról szól az életében, hogy egy keserű árnyékot borít mindarra, ami itt öröm lehet, az felszabadul az életnek, a cselekvésére. Felszabadul arra, hogy tudja szeretni a másik embert, addig, amíg van. Addig, amíg ezt tudja tenni. Felszabadul arra, hogy tudjon szolgálni másoknak. Mondom a bibliai alapvető igét hozzá. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti. És aki el tudja veszíteni az életét, az megtartja. Jézus maga is arról beszél, hogy aki végig azon munkálkodik, vagy annak a félelmében él, hogy mi lesz akkor, ha... az nem fog tudni hozzányúlni semmihez. Valahogy úgy, hogy abba benne legyen az ő szeretete, az aktivitása, az odafigyelése. A halál félelemmel megkötözött ember nem alkalmas semmire. És a legnagyobb üzenete a Bibliának az, hogy az Isten ebből ki szeretne venni engem. És úgy akar éltetni, hogy megmutassa annak a csodáját, amit Pál apostol is megtapasztalt. Hogy tudom, hogy az Isten az élet pártján áll mindig. Azt mondja, hogy tudom jól, hogy életben fogok maradni. És együtt maradok mindnyájatokkal a hitbeli növekedésetekre és az örömötökre. A hitbeli küzdelmünk élettel és halállal viaskodó, az nem egy magánügy. Nem is csupán rólam szól, pedig nekem kell először erről egy határozott véleménnyel lennem, hogy is zajlik ez bennem, mit is vallok erről, mit is hiszek erről. De utána ez a kérdés, ez egy közösségi ügyé lesz. Azoknak a kérdés, akik velem élnek. Azoknak a kérdés, akik velem halnak. És ugye ennek az időszaknak pont ez a legnehezebb része, mert valahol mindannyian keresjük azt a magyarázatot, talán így lehetne megfogalmazni, vagy azt az érzést, ahol én úgy mehetek ki most a temetőbe, hogy egy megbékélés van bennem, hogy valami csodálatos módon az Isten megtette azt, hogy az, akit én szerettem, oda juthatott hozzá. A közelébe férkőzhetett, és nekünk erős kétségeink vannak sokszor. És ez valóság. De valahogy szeretnénk érteni, hinni, akarjuk hinni azt, hogy az Isten meg tudja magát békéltetni mindazokkal, akik elmennek ebből a világból. Vagy azokkal, akiknek van erre hajlandóságuk. De most egy kicsit fordítsuk meg. Nem akarjuk megkönnyíteni azoknak a helyzetét, akik majd ránk fognak emlékezni. Nem szeretjük annyira őket, hogy a mi hitvallásunk való át tudja járni úgy az ő életüket is, hogy amikor úgy emlékeznek a gyermekeink majd az apjukra, meg az anyjukra, és a nagyanyjukra, és a nagyapjukra, akkor azt tudják mondani, hogy ezek az emberek hittek valamiben, és nem féltek a haláltól. Hanem azt mondták, hogy ők most dicsőségesen átmennek oda Krisztushoz. És lehet, hogy nem is értenék, és lehet, hogy ez csak egy indítás lenne az életükbe arra nézve, hogy miért kik voltak ők, és mi volt az ő reménységük. De valahogy fontos lenne. És ezt az egészet hogy lehetne összegezni? Talán úgy, hogy Pál apostol egy másik levelében, egy másik gyülekezetnek írja, hogy tudjátok, mi akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Nincs más. És ha az egyik van, vagy ha a másik van, az csak egy hitvallás arra nézve, hogy az életünket maga Isten veszi a kezébe. Egy hitvallás arra nézve, hogy mindent az Isten kezébe raktunk, és mindent az Isten keze irányít és tart fenn, és ez mindig is így lesz, bármi történik ebben a világban. Szeretném azzal a gondolattal befejezni, és remélem, hogy ez egyfajta segítségnyújtás is volt, ezeknek a gondolatnak az összerendezésében, amit Pál apostol úgy a szívünkre helyez. Szorongat-e kettő? Nem azt mondja, hogy ez egy könnyű dolog. Nem azt mondja, hogy egyiket vagy a másikat lesöpröm az asztalról, és csak egy variáció marad. Hanem azt mondja, ebben a feszültségben élem minden napomat. És ha aznap reggel felkelek, hálát adok, és azt mondom az Istennek, hogy tudom, hogy engem valamiért megtartottál. És ha egy pillanatban az az érzés jön el, hogy én el fogok menni, akkor pedig megvallom a hitemet, és azt mondom, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És az én porom felett megáll. És ettől kezdve helyére kerülnek a dolgok. Akkor is, amikor búcsúzok, és akkor is, amikor élek. Akkor is, amikor sírok, és akkor is, amikor örvendezek azoknak, akiket az Isten ott tart mellettem, hogy szeressem őket, hogy figyeljem őket, hogy igazgassam az életüket. Csendesedjünk el, és tegyük oda Isten elé mindazt, ami a lelkünkben van, és kérjünk tőle erre békességet.